és live-on vagyunk. Most tudom kezdeni majd osztani. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Egy pici türelmet kérnék szépen, még a megosztásokat megcsináljuk, és akkor utána kezdjük a közös tanítást. Oké, itt vagyunk, én már látom, hogy itt vagyunk az én oldalamon. Hála Istennek, úgyhogy itt most már meg fogom tudni osztani. Jó esét kívánok mindenkinek, egy pici türelmet kérek mindenkitől, amíg a megosztást megcsináljuk, és akkor utána kezdhetjük a közös tanítást. Azt mondja, hogy igen, egy oldalon. Oké. Egy pillanat még. Ja, először is már tudom, mit kell csinálni, azt elfejtettem, a nyilvánossá kell tenni. Az nagyon fontos, mert csak úgy lehet megosztani. Majdnem elfelejtettem, de most már megvan. Úgyhogy most már nyilvánossá van téve.
Nagyszerű.
És akkor most még kérek egy... Még egy icipici türelmet kérnék szépen, még a megosztást, még azt még nem fejeztem be. De addig is mindenkit sok szeretettel köszöntök, szervusztok, jó estét kívánok. Néhány helyen, néhány csoportban még megosztom, és akkor utána már is kezdünk. Hatos. Pillanat. Oké. Azt hiszem, hogy meg is van mindenhol, ahol szerettem volna megosztani. Úgyhogy innentől kezdve most már gyakorlatilag kezdhetjük is. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, szervusztok, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Slebovics Kornél barátomat, aki Petah Tikvából, Izraelből jelentkezik, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon örülök neki. És mielőtt bármibe is belekezdenénk, először engedjétek meg, hogy felajánljam a közös tanításunkat a betegeink gyógyulásáért. Tzvia bat Ahuva, Sara bat Lea, Malka bat Hane, Israel ben Hana, Gershon ben Malke és Mordechai ben Hava. Kívánunk mindenkinek mielőbbi gyógyulást testileg és lelkileg. Refuás lemá, refuát a guf, refuát a nefes, im kol sárholé Israel.
Amen.
Ez már, hála Istennek, egyfajta hagyománnyá vált, ez a közös tanítás, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Akik eddig voltak nálam vendégként, nyilvánvalóan nem mindenki gondol mindenről ugyanazt. De ez egyáltalán nem baj. Voltak itt a Latif Koleltől, voltak itt a Mazsiztől, a Habattól, és itt én a Hidabrut nevében. De azt gondolom, hogy ez teljesen természetes. Az örökkévaló nem várja el tőlünk, hogy mindenről ugyanazt gondoljuk. Viszont azt viszont elvárja, és nagyon fontos, hogy egység legyen. Ez a mottója tulajdonképpen ezeknek a közös tanításoknak. Az örökkévaló szemében az egyik legfontosabb dolog az az egység. És ezért jött létre tulajdonképpen ez a közös tanítás. Annyit szeretnék elmondani, hogy Lechbovics Kornél barátom, ő a breszlevi tanítások, Rabbi Nachman tanításait szokta tanítani, ahogy a Lechbovics Kornél barátom nagyon nagy sikerrel tanítják. Rabbi Nachman nagyon nagy cadik volt, és nagyon érdemes megfogadni a tanításait. Tehát, akik voltak a vendégeim, csak gyorsan felsorolnám, Lechbovics Kornél, magyar Breszlev, Szántóvárnagy Binyamin, Latif Kolel, dr. Fröhlich Robert főrabbi Majlisz, Balla Zsolt, a lipcsei rabbi, keleti rabbi, a Latif Kolel vezetője, Zeyev Paskes rabbi az ortodoxiától, professzor Hegedűs Pál, a Latif Koleltől dr. Róna Tamás, a Majlisz rabbi testületének elnöke, Megyeri Jonatán rabbi is volt a vendégem, dr. Kruc Ákos, a nyíregyházi hitközség vezetője, Asher Fajt rabbi, Szabó György, a mazsok elnöke, Asaf Szamet, az izraeli közösségnek a tagja, üzletember, és a múlt héten pedig Oberlander Baruch rabbi volt a vendégem, a Habad Lubavitch és az Emich rabbia. Tehát gyakorlatilag ennyit szerettem volna felvezetőként, és most szeretném átadni a szót Lechbovich Kornél barátomnak, és várjuk nagy izgalommal az érdekes előadásodat.
Köszönöm szépen, Tomi, a felkérést és a felvezetést. Ahogy már említettek, Lechbovich Kornél vagyok, a magyar breszlavi közösségnek az egyik oszlopos tagja, ha lehet így mondani, és kedves barátommal, Lechbovich Kornéllal építjük ezt a közösséget, tanításokat terjesztjük, illetve ennek a szellemében próbálunk közelebb kerülni a Tóra tanításához, illetve a zsidó cadikoknak a tanításához, és a Kadosh Baruchhoz, az örökkévaló megértéséhez. A Rabbi Nachmannak az egyik úgymond ismérve, ahogy az egyik alapelve, amit kihangsúlyoz tanításaiban, hogy nagyon fontos nem csak a különböző úgymond haszid vagy filozófiai jellegű dolgokkal foglalatoskodni, hanem nagyon komoly hangsúlyt fektet arra, hogy a halakhát is tanulmányozzuk, ezen belül a Shulchan Aruchot. És én a mai napon ebben az előadásban egy halakhikus témát szeretnék érinteni, amit úgy tudom, nem érintettek még ebben az összejövetelben, és pont így csatlakoznék az előttem szóló Oberlander Baruch rabbihoz. Egyébként ő már foglalkozott ezzel a témával, hiszen milyen témával ne foglalkozott már volna, és nagyon megtisztelő, hogy ilyen neves rabbik, doktorok és tóra tudósok között szerepelhetek én is, úgyhogy kérem a Hashemnek az áldását, hogy adjon megfelelő belátást és tudatot, hogy a megfelelő szavakat használjam ebben az előadásban, hogy át tudjam adni ezt a témát, amennyire csak tőlem lehetséges. Én jelenleg Izraelben élek, úgyhogy próbálok egy izraeli vonatkozást is átadni így a meglátásommal kapcsolatban. A téma, amit pedig feszegetni szeretnék, egy mondhatni tabu téma, olyan szempontból, hogy az emberek nem szívesen vagy nem gyakran beszélnek róla, és ez pedig a szervadományozás. Ez ugye egy olyan téma, ami nem annyira gyakran kerül elő a vacsorai, asztali beszélgetések környékén.
De izgalmas téma.
De mindenképpen izgalmas, és ugye nagyon érdekes, hogy mit mond erről mondjuk a zsidó világlátás, illetve a halakha, milyen mondjuk tévképzetek vannak a fejekben itt Izraelben, de el tudom képzelni, hogy Magyarországon is, és mondjuk ezt egy ilyen anekdotai sztorival lehet a legjobban kifejezni, amikor is Izraelben egy a szervadományozásért előjáró aktivista látott egy tetovált, éppen sajtburgert evő zsidót itt Izraelben, és megkérdezte, hogy hát ahogy látja, éppen a cselekvéséből nem kimondottan a hagyományt szigorúan követő hírről van szó, hát akkor mit szól ahhoz, hogy a halála után a szerveit odaadományozza tényleg rászoruló embereknek, amivel életet menthet, és nagyon ellene volt a gondolatnak, hiszen ragaszkodott hozzá, hogy ő úgy egészében legyen eltemetve, mert hogy az nagyon is fontos lesz. Úgyhogy ebből látható, hogy van egy hagyományos ragaszkodás, és egy tisztelete úgymond a zsidó hagyományoknak, ami nagyon szép, de nem feltétlenül így a legjobb irányba tereli az ember. És emiatt egyébként itt Izraelben előállt az a helyzet is, úgy cirka 10 évvel ezelőtt, hogy most már szerintem 10-15 inkább évvel ezelőtt, hogy az Európai Uniónak a szervadományozási szövetségéből kizárták Izraelt, ugyanis csak vettek, és nem adtak be a közösbe elegyet. Úgyhogy emiatt újraindult ez az egész vita nemzeti szinten, mind állami, mind ugye vallási szinten, és egyeztettek ugye a különböző orvosi előjárók az izraeli rabbinátussal, hogy hogyan lehet ennek egy megfelelő teret szabni. És azt kell, hogy mondani, hogy itt Izraelben ezen a folyamaton keresztül sikerült elérni az egyik legmodernebb ilyen jellegű szabályozást, ami megfelel a halakikus követelményeknek is. Akkor most térjünk rá arra, hogy ugye milyen halakikus követelmények vannak, illetve miről megy ugye itt az egész vita, hiszen a sztoriban levő úriembernek a mondjuk a kétsége.
Uha, én most nem hallok semmit, lefagyott. Ti halljátok Kornélt? Mert én nem hallom, lefagyott. Ajaj. Halló? Halló, halló? Írjátok meg, hogy csak én nem hallom, vagy ti se halljátok. Nálam lefagyott Kornél.
Tehát mondjuk ugye ez leggyakoribb esetben, ugye vese, de itt belevontható ugye akár a véradás is, de van rengeteg egyéb szerv is, ugye a tüdő májnak egy része, ami...
Kornél, várjál, légy szíves, mert volt egy-két perc, amikor nem hallottunk téged, lefagyott. Úgyhogy ott elvesztettük a fonalat ott, hogy mit is mond akkor a halaká, hogy... Tehát nem tudom, egy-két perccel ezelőtt nem hallottunk, most már hallani.
Biztos meg.
Legizgalmasabb résznél lefagytál.
Az internetes csomagokat megállították, biztos.
Halló, na most meg kilépett. Na hát, próbáljál valahogy visszalépni. Reméljük, hogy mindjárt visszalép Kornél, de valahogy kilépett tőlem. Bízom benne, hogy mindjárt visszalép. Egy picit türelmeteket kérem, hát ez a technika, ilyen a technika. Nem nekem kell hívni újra, hanem ő neki kell, ha tudsz neki Kornél üzenni, neki kell újra csatlakozni, nekem nem kell meghívni. Ő tud csatlakozni újra hozzám, csak csatlakoznia kell. Itt lesz, látom, hogy már csatlakozik. Oké. Mindjárt egy, Oké, újra itt vagy, elment és
Oké,
elment. Most már itt
nagyszerű.
vagy, rendben van. Hallgatunk tovább.
Szuper, újra töltöttem. Biztos az internetes csomagokat is megállították az izraeli vámon, úgyhogy ezért nem jött át.
Oké, a lényeg az, hogy most hallunk.
Oké, tehát halakhikus értelemben ugye felmerül a kérdés itt leginkább arról, abban az esetben, hogyha ugye élő ember adományoz, hogy szükséges-e egy embernek úgymond veszélybe sodornia magát, teszem azt egy ugye veseadományozással, hogy ezáltal megmentse a másik embert, vagy mondjuk egy veszélytől, egy komolyabb veszélytől mentse meg, hanem is a biztos veszélytől. És akkor itt van egy szintén egy vitás kérdés, ahol a babiloniai Talmud és jeruzsálemi Talmud ugye vitatkozik, mert a babiloniai Talmud ugye azt mondja, hogy nem köteles az ember még enyhe fokú veszélybe se kitennie magát ahhoz, hogy a másik embert egy komolyabb veszélytől megmentse. Itt nem az életmentésről, nem a pikuach nefes kategóriáról beszélünk, hanem egy komolyabb veszélyről, ami nem 100%-osan életveszélyes. Azt meg kell jegyezni. Ezzel ellentétben a jeruzsálemi Talmud azt mondja, ami egyébként egy nem a legkimondottabb, halakikusan gyakorlatban elfogadott vélemény. Egy érdekes sztorit felhoz, amikor Rav Amit elrabolják, egy rablóbanda, és a társai tanácskoznak, hogy mit évők legyenek, hogy kiszabadítsák, vagy ne szabadítsák ki, és akkor nyilván hozzák ezt a már ismert véleményt, és erre felel Rés Lakis, mondván, hogy meg kell menteni, tehát kötelező, kötelességünk, és kivonja a kardját, és mondja, hogy vagy ők ölnek meg engem, vagy én ölöm meg őket. Tehát itt láthatjuk, hogy itt van egy erős véleményem, azt mondja, hogy igen, kell az embernek veszélybe is helyezni magát, hogy egy komolyabb szintű veszélytől megmentse az embert. De ezt ugye kimondottan így nem hozza, mondjuk teszem azt a Shulchan Aruch, illetve az arra támaszkodó fő halachikus rabbik, amiknek a véleményéből hozza a Rabbi Yosef Karo ugye a Shulchan Aruch véleményét. Ugye ez most csak röviden a Rambam, a Rosh és a Rif, ugye három rabbi, akiknek a véleményére úgymond alapozza Rabbi Yosef Karo, ugye a Shulchan Aruchnak a halachikus döntéseit alapvetően. Persze ezt tudni érdemes, hogy egy gyakorlatban mi askenázok nem mindenben 100%-ig szerint megyünk, és akkor itt lehet mondani ugye viccesen, hogy ez a szefárdiek javára túloz a Shulchan Aruch, mert a Rós askenáz döntéshozó, és a Rambam és a Rif, ugye szfaradi, és akkor ugye ez inkább a szfaradi irányba húz, és inkább az askenázok, ők ugye a Römó, mi a Römó véleménye, Rabbi Moshe Isser is véleménye alapján, ami ugye legtöbb Shulchan Aruchban ugye együtt van kiegészítésként nyomtatva, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban. És itt is ugye megfigyelhető ez például, amire majd később ki fogok térni, hogy ez mit is jelent itt a gyakorlatban. Ugye itt az élő szervonor kérdéséről minden esetre abban megvan az egyetértés, hogyha ez nem is teljes körűen kötelező minden esetre, meg van engedve abszolút módon, és ez mindenképpen egy dicséretes tett, tehát mindenképpen egy micva tett, hogyha valaki ezt megteszi, és Izraelben, illetve Amerikában vannak is erre kimondott halakikus szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, hogy olyan adományozókat keresnek, akik teljes módon cheszedből hajlandóak mondjuk egy vesét adományozni, és ugye gondoskodnak arról is, hogyha mondjuk van ilyen kikötése az adományozónak, hogy zsidó kapja meg, vagy nem zsidó, ez is egy például egy vitáspont, amiben az amerikai rabbik közül Rabbi Moshe Feinstein mondja, hogy ez nem lényeges, de más rabbik meg figyelnek erre. Tehát itt is megoszlanak a vélemények, és egyébként ebben a témakörben, ha már az amerikai rabbikról van szó, van az amerikai rabbiknak az egyesülete, az RCA. Nekik sincsen egyértelmű iránymutatásuk, hogy vagy így, vagy úgy, ők is úgymond az egyéni rabbikra bízzák a döntést ezzel kapcsolatban, de picit később majd hozok egy érdekes statisztikát, hogy ez hogy oszlik meg a gyakorlatban, hogy mennyire többségi, mennyire kisebbségi vélemény, szerint a statisztika szerint ez az egész. Ami a komolyabban vitatott téma, az pedig ebből a szempontból a halál beállta utáni szervadományozás, tehát ugye itt a főbb szervekről van szó, főleg ugye itt a szív, de ugyanúgy létfontosságú szervként van kezelve ugye a vese vagy a máj, és van, illetve további szervek is, de most ebben nem megyek bele, mert nem akarom túl sok orvosi szak dologgal terhelni a hallgatóságot. Ebben az esetben viszont, ami ugye két részről egymásnak így ellenfeszül, az egy...
megint lefagyott. Ajaj. Ti halljátok? Most már én nem hallom Kornélt, mert megint lefagyott. Halló? Uha. Kornél? Megint elmentél, megint lefagyott. Ilyen a technika. Ez dobta ki ma a technika. Hogy várnunk kell, még visszajön Kornél. Valaki írja meg nekem, hogy ti halljátok-e, látjátok-e, vagy sem, mert nálam lefagyott. El is ment. Úgyhogy újra kell csatlakoznia. Egy picit türelmet kérnénk szépen, amíg vissza tud csatlakozni hozzánk. Igen, igen, így bízom benne. Én is, hogy visszajön hozzánk egy percen belül. Addig egy pici türelmet kérnék szépen mindenkitől, amíg egyszerűen visszajön hozzánk. Visszacsatlakozik. Úgyhogy várunk egy picit. Mindenkitől egy pici türelmet kérnék szépen, hát ilyen a technika, nem tudunk mit tenni. De bízunk benne, hogy visszajön minél hamarabb hozzánk. Türelem, türelmet kérnék szépen mindenkitől, és elnézést. De hát ezzel nem tudunk mit kezdeni, ilyen a technika. Jön vissza, úgyhogy már is egy pici türelmet kérnénk, és már is jön vissza hozzánk Kornél. Halló?
Hello, hallatszok?
Hallani hallunk, de nem látunk.
Oké, akkor még a kamerám.
Újra elmentél, és de bízom benne, hogy újra fogunk látni. Oké. 3, 2, 1. Oké, újra látunk. Parancsoljál. Ilyen a technika, nem tudunk mit csinálni. Oké.
Látok?
Igen, igen, látunk és hallunk.
Nagyszerű, nagyszerű. Rendben, akkor... Hallatszok?
Igen, 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 igen. Halló? És már megint megszakadt? Megint lefagyott? Ajaj. Itt vagy?
Látszok meg?
Igen, most megint, de az előbb megint lefagytál. Most hallunk.
Oké. Okay. Valamiért az internet szitrákra küzd nagyon.
Igen. De nem adjuk föl. Ne terjedjen. Nem adjuk föl. Úgyhogy hallgatunk.
Úgyhogy a Kadosh Baruch Hu adjon megfelelő stabilitást az internet kapcsolatnak, hogy kitartson még egy, legalább egy 10 percet. rendben, akkor pont a crescendónál, a katarzis pillanatnál lehet mondani, hogy most jön a, ugye a fő témája az egésznek, hogy mi az egész halakikus vitapont ebben a két részben, hogy mi ugye az orvosi szemszög, meg mi a halakikus szemszög, és hol van ugye a vita a kettejük között. Ugye az orvosi szemszög az az, mégpedig, hogy minél inkább hasznosítani lehessen, és életeket lehessen menteni az elhunynak a szervével, és ez úgy működhet, úgymond, egy kicsit gyakorlatilasabban, ha belép, úgymond, az agyhalálnak az állapota. Itt ez egy kicsit...
Na, megint elment. Hát, nincs nagy szerencsénk ma, de nem tudunk mit csinálni, megint várnunk kell. Elnézést mindenkitől. A technika ilyen ma. Nincs sajnos velünk. Nem tudunk várni, egy pici türelmet kérek mindenkitől, amíg visszajön. Tehát nem tudom, hogy mi okozza ezt a dolgot, de nem tudunk mit csinálni, mint hogy várunk ismét, amíg újra csatlakozik hozzánk Kornél. Bízunk benne, hogy ez mindjárt meg fog történni. Hogy vissza tud csatlakozni hozzánk az adásba és a közös tanításba. Mindenkitől egy pici türelmet kérnék szépen, amíg Kornél visszacsatlakozik a közös tanításhoz. Ez is benne van a pakliba, de mi nem adjuk föl. Addig csináljuk, ha kell reggelig, amíg be nem fejezzük. Az örökkévaló segíteni fog, és a végén rendben lesz. Nem adjuk föl. Semmiképpen nem adjuk föl. Az egyik legfontosabb tanítása egyébként Rabbi Nachmannak, ha jól tudom, hogy soha nem szabad feladni. Ez az egyik legfontosabb dolog az életben. Sokszor nagyon könnyen feladjuk a dolgokat, és ez óriási hiba. Mert emiatt nem tudunk elérni egy igazi célt, mert könnyen feladjuk, ahogy az legutolsó, azt hiszem, amikor mostanában volt egy ilyen tanítás, amikor éppen arról beszéltem, hogy nincs elég türelmünk kivárni a végét, a folyamat végét, és ezért egyszerűen feladjuk, mindent rövidített úton akarunk lerendezni, de sokszor türelem kell. Vannak a folyamatban problémák, mint például most is. Előjött egy ilyen probléma, nem tehetünk róla, nem tudunk mit tenni, de nem szabad feladni. máskor is vannak, ha megfigyeled az életedben, akkor vannak olyan folyamatok, amiben igenis, sőt, nincs olyan folyamat, ami igazán érdemes elérni, olyan cél, ahol ne jönnének elő problémák és nehézségek. Sajnos sokan közben feladják, nincs elég türelmük, ők nem fogják elérni a céljukat. De akik nem adják föl, és felülkerekednek, ők el fogják érni mindenképpen a célukat, és már is itt lesz most, már is jön vissza Kornél barátom, hál' Istennek, úgyhogy bízom benne, hogy tudjuk folytatni a közös tanítást, és várjuk szeretettel, hogy folytatni tudja a tanítást. Most elméletileg már így csatlakozott, de most megint ledobta, úgyhogy ismételten még mindig egy picit várnunk kell, de nem adjuk föl semmiképpen. És a végén biztos vagyok benne, hogy rendben lesz. De hát ilyen az élet. Ahogy mondottam, ki kell várni a türelemmel az ilyen helyzetekben is, és akkor fogjuk elérni a célunkat. Ne felejtsd el, hogy nincs olyan rövidített útvonal egy jó célhoz, amit érdemes lenne elérni. Minden alkalommal, amikor egy igazi célt szeretnél elérni, akkor ott soha nincsen rövidített útvonal, bármennyire is szeretnénk. Valóban a mi nemzedékünknek az egyik legnagyobb problémája, hogy mindig rövid útvonalat szeretnénk. Mindent egy pillanat alatt szeretnénk megszerezni. Egy perc alatt akarunk meggazdagodni, rögtön szeretnénk megszerezni a legjobb szakmákat a legrövidebb idő alatt, de hát, és mindenféle csoda dolgokat, mondjuk, hogyha van gyermeknevelési, párkapcsolati probléma, akkor rögtön akarunk egy nagyon gyors megoldást. És hogyha nem jön ez a gyors megoldás, akkor azt gondolják az emberek, akkor nincs esély, és egyszerűen feladják. De ez igazából az életben nem így működik. Mindenhez kell a megfelelő idő. Most ha minden igaz, akkor újra itt lesz velünk. Itt van velünk. Itt vagy velünk. Addig beszéltem ezekről a megpróbáltatásokról a folyamatokban, de nem adjuk föl, és itt vagy, hál' Istennek, ismét szeretettel köszöntelek, és bízom benne, hogy most már nem fogunk megtakadni. Hallgatunk.
Igen, skajach a bátorításért, és tényleg így is van. Siva Pálmi, Matadekei Pol, Vekum. Egyszer bukik el az igaz ember, és föl kell. Úgyhogy,
Rabbi Nachmannak az egyik legnagyobb, legfontosabb tanítása, Eni Júzsbólám. Nem szabad, soha nem szabad feladni.
Pontosan.
Hallgatunk.
Úgyhogy folytatom tovább. Sajnos ezek a megszakítások nem kedveznek a gondolatsornak a levezetésért, de egy pici ismétlést belerakok, hogy egy kicsit követhetőbb legyen. Tehát ott tartottunk, ugye, hogy az orvosi és a halakikus szempontok ütköző zónájába kerülünk, és ezen keresztül próbáljuk megérteni, hogy lehet feloldani, illetve a halakikus kérdéskörön belül, hol van a legfőbb ellentmondás, illetve a legfőbb kérdéses pont ebben a körben, és témát tekintve ugye azt nézzük, amikor létfontosságú szervet, teszem azt például, szívet adományoz valaki, és mármint, hogy megteszi a megfelelő hozzájárulást ehhez, illetve a családja, és életmentő beavatkozást tesz lehetővé ezáltal. És ugye halakhikusan a kérdés az ott van, hogy mégis hogyan állapítható meg a halál beállta, és ugye mindenféle problémák merülnek fel itt halachikusan, ugye, hogy nem lehet például elhunyt testéből úgymond haszont szerezni, haszon élvezni, tehát és hogy egy műtét, az nyilván ennek minősület, felmerülhet az is, hogy elhalasztódik ugye temetés, felmerül, nem szabad ugye az elhunyt testét bármilyen szempontból megalázni, ugye ezek mind komoly tiltások, de ugye tudjuk azt az alapvető elvet, hogy a pikuach nefes dohet hakol, tehát hogy a pikuach nefes az felülír mindent, ugye szombattartást is, ugye ez viszonylag köztudott, de ez is ugye ezekbe a kategóriákba esik, ugye kivéve a három fő dolgot, ugye a vérontás, tehát a gyilkosság, a tiltott nemi kapcsolatok és a bálványimádás. Tehát ezt a hármat ugye nem írja fel. Az járok bőló jávor ez a kategória, hogy inkább az embernek alá kell vetnie magát a halálítéletnek, semmint hogy áthágja ezeket a tiltásokat. És akkor nyilván, hogyha itt van az egyik oldalon, ez az erősebb, hogy meg kell menteni a zsidót, és ugye Sábeszkor nem gondolunk ugye semmire, autóba kell, el kell vinni, föl kell hívni mentőket, el kell vinni kórházba, nem gondolkodunk, mindent megszegünk, már akár azért is, hogy csak egy millisekundommal meghosszabbítsuk a másik zsidó életét. Akkor még inkább azt mondhatjuk, hogy egy tórai tiltást, a Sabeszt megszegünk, akkor ugye ezeket is ugyanúgy meg lehet, vagy meg kell. De másik oldalról ugye nem lehet ezért egy másik embernek az életét kioltani. Tehát ezért nagyon kritikus pont megállapítani, hogy mikor lehet azt mondani, hogy az ember elhunyt. És itt ugye nem úgy kell érteni, hogy teljesen minden sejt elhal, hanem egy fő jelzést arra, ami mutatja ezt, hogy elhunytat tekinthető valaki, és nem feltétlenül azt, hogy minden sejt elhalt. És ez a konfliktus egyik oldalról a légzés leállása a hagyományos halakhikus értelemben, illetve a másik oldalról a keringés leállása. És erre a hagyományos forrás, amit ugye mindkét oldal idéz, ez a Jomá traktátusban lehető föl, amikor is ugye áll az a halakhikus, úgymond egy talmudi ilyen gondolatkísérlet, vagy eset, hogy egy összedőlt háznak a mentő akciójában, mikor kell, vagy lehet, úgymond egy adott ember mentésénél felhagyni azzal az adott mentéssel, és egy másik emberre koncentrálni. Tehát, hogy minél több életet mentsenek meg, illetve hogy ennek a zárójás vagy esete, ugye, hogy Sabeszkor, hogy akkor ugye mit lehet átadni, vagy mit nem. Pikuach nefes, tehát itt egy egyértelmű jelzés kell ahhoz, hogy hogyan lehet ezt megállapítani, és itt pedig Talmud azt mondja, hogy ez a légzés. De ugye szintén a talmudi verziók nem mindenben, mindenhol egyeznek meg pont betűre pontosan, és a Rashi ugye itt kicsit vitatkozik ezzel az ő verziója alapján, ami nem úgymond az orrnyíláson keresztül a levegővételt veszi alapul, hanem úgymond a mellkasnak a mozgását, és ezen felül pedig ugye ezt levetítik a keringésre, illetve ugye a szív pumpára. És ez ugye egészen az elmúlt évszázad közepéig, nagyjából, vagy kezdetéig, a gyakorlatban nem nagyon játszott olyan hatalmas szerepet ennek a határesetnek ugye a vizsgálata, mert minek után bármelyik, akár a légzés, akár a keringés, ne adj Isten, omlott össze, ugye alá beállt az bekövetkezett néhány percen belül. De minek után a lélegeztető gépeket ugye feltalálták, és ez elterjedt lett ugye az orvosi világban. Ennek a két időpontnak a beállt az kitolódik. És akkor fennáll egy ilyen időszak, amikor úgymond a légzés leáll, itt jön be a képbe ez az egész orvosi fogalom, ami nem egészen pontos, amit úgy neveznek, hogy agyhalál. Igazából ez itt az agytörzsi halált értendő ez alatt. Ugye az agynak is van több része, az agytörzs felelős az alapvető autonóm funkciókért, ugye légzés, keringés, ugye autonóm, mert hogy nem kell nekünk aktívan koncentrálnunk arra, áll Istennek, hogy a légzésünk működjön. A Jóisten úgy teremtett minket, hogy az agytörzsünk ezt teljesen mond autonóm módon tőlünk függetlenül tudja koordinálni. És amennyiben ugye ez leáll, ez a funkció, akkor magától nem is működhetne ez, nem lenne a lélegeztetés, kórházi ellátás, akkor ez magától ugye megszűnne. És ezt úgy értelmezik a halakikus döntéshozók, akik emellett érvelnek, hogy ettől lehet számolni, hogy ez olybá vehető, minthogyha elválasztódna a feje testtől, és akkor ugye a Talmudban szerepel, hogy pszikrésa olyan út, tehát hogyha a fej elválasztódik a testtől, akkor nem áll be a halál, vajon? Tehát hogyha ezt úgy vehetjük, hogy nincsen vérellátása ez az agytörzsi réteghez, akkor ez annak tekinthető. Nyilván ezt szintén nem 100%-osan fogadja el mindenki, aki a keringési rendszer szerint érvel. Na már most az orvosi szempont ugye az azt mondja, hogy minek utána ez az állapot beállt, akkor és a lélegzés és a keringés még fennmarad ugye orvosi eszközös segítséggel, akkor ebben az állapotban lehetséges megfelelő módon a szerveknek a felhasználása anélkül, hogy komolyabban sérülne, tehát hogy felhasználó módon. Miután már ugye a keringési rendszer leáll, ami minden szempont szerint megfeleltethető ennek az álláspontnak, ott már sokkal kisebb a valószínűsége, hogy használhatók használhatóvá válnak a szervek. Éppen emiatt ugye nyilván az orvos társadalom ezt kevésbé támogatja, bár ugye az elmúlt években nyilván ennek a potenciája is megnőtt, hogy ennek is a hatásfokát ugye tudták emelni, és emiatt is ugye vannak olyan rabbik, akik a szigorú vélemény szerint, vagy olyanok, akik a szigorú vélemény szerint is ehhez hozzájárulnak, és ténylegesen ez szerint is működhet, úgymond. De alapvetően az orvosi elfogadott vélemény ez ennek nem ez szerint megy. Na már most, ugye mondtam, hogy két oldala van ennek az egész vitának. Ugye az egyik oldalon állnak a szefárdi rabbi közül nagyon sokan, teszem azt, ugye Rav Ovadja Yosef Zal, ugye híres nagy poszek volt itt Izraelben, és főrabbi, tehát az ő halachikus tudása és volumene az megkérdőjelezhetetlen, pláne a szefárdi világban. Illetve az új törvény meghozatalkor itt Izraelbe 2008-ban a rabbi Shlomo Amar és Rabbi Yonah Metzger, tehát mind a Szefárdi, mind az Askenász főrabbi úgymond elfogadta ezeket az új feltételeket, amit Izraelben emellett támasztottak. De azt meg kell jegyezni, hogy már 1985-86 tájékán már elméletileg ezt elfogadták, de még ugye ezt a gyakorlatba átültették, hogy konkrétan milyen vizsgálatokat kell elvégezni, az egy kis időbe telt itt is Izraelben. És még Amerikában ugye a leghíresebb pártolója ennek az álláspontnak az az, hogy az agytörzs funkciójának lehet a után megállapítható halachikusan is a halál beállta. Ez Rabbi Moshe Feinstein, aki a híres halachikus művében az Igdrois Moiséban is hozza ezt a véleményt, illetve ugye szóban is, akik ismerték és beszéltek vele, ők is ugye többen a fia Rabbi David Feinstein Zál, aki pont egyébként nem olyan régen hunyt el, úgyhogy legyen az ő emlékére is ez a tanítás. Ő is ugye szóban megerősítette ezt a véleményt. A másik oldalon pedig áll például a Rav Eliashiv, ugye litván zsidó irányzat, litvis irányzatnak ugye egy fő halakikus döntéshozója és rabbia, és persze még sokan, akik ezt az álláspontot képviselik. Ugye mondtam, hogy megosztanék egy statisztikát, hogy mondjuk legalábbis az szerint az elosztás szerint, amit képvisel a úgynevezett Halachic Organ Donor Society, tehát a halachikus szervadományozó intézet, ami egy izraeli-amerikai ilyen nemzetközi intézet, aminek 341 rabbi a tagja, és ebből nagyon érdekes, hogy 85%-a ezeknek a rabbiknak az agytörzsi elhalást tekinti a halálnak. Ennek a be is linkelem ide a chatbe.
Engedjük. Tehát a halál bekövetkezte, ez ettől függ, a rabik szerint, igaz?
Igen, ez, tehát 8341 rabbiból, tehát ez több mint 200-an ezt képviselik, még ugye nyilván a többiek nem, tehát 15%, tehát egy jelentős kisebbség nyilván ennek az ellenkezőjét képviseli. És még amit ugye itt meg kell jegyezni, hogy ennek az elbírálása, hogy ez a gyakorlatban hogy történik, többféleképpen működhet itt Európában, illetve Amerikában, Izraelben egyaránt. Úgymond, hogy egyértelműen nyilatkozni kell erről, vagy nem. Tehát ez a két opció. Az egyértelmű nyilatkozás az az, hogy aki nyilatkozik, hogy felajánlja a szerveit, csak attól van engedélye az adott orvosi képviseletnek ugye ezt érvényesíteni. Itt Izraelben ez meg van erősítve azzal is, hogy a család engedélyét is ki kell kérni, illetve egy halachikus szakértő rabbi, és úgymond láttam hozzá ezt, hogy ez szerint a halachikus követelmények szerint is ez működik-e, ami az agytörzsi elhalás szerinti vélemény, ez az izraeli rabbinátusnak is a hivatalos véleménye egyébként, illetve még egy független civil hatóság is ezt ellenőrzi, tehát ez egy több lépcsős folyamat, ami ennek a fedhetetlenségét képviseli, és akkor az ember kivált egy kártyát, ami így néz ki,
Aha.
és akkor lesz
Igen.
tagja ennek a szervezetnek, vagy ennek a körnek. És ezáltal egyébként Izrael az új törvény által és a mindenféle halachikus kondícióknak a való megfeleléssel ténylegesen fel tudta emelni a potenciális donoroknak a számát, és akkor ezáltal vissza tudott kerülni ugye az EU-nak a tagszervezetébe, tehát hogy sikeresen tudta ezzel orvosolni ezt a problémát is, tehát a PR kampány mindemellett még ez is sikeres volt, és ami még egy extra buzdítás volt erre, hogy aki tagja ennek a szervezetnek, ha ő maga még életében úgymond
Szükség.
erre szorul, vagy egy közeli hozzátartozója erre szorul, akkor elsőbbséget élvez. Ez szintén ugye egy ilyen extra buzdítás ennek a megtételére. De azért a gyakorlatban azt el kell mondani, hogy ez nem túl gyakori előfordulás ez az állapot, tehát amiről találtam statisztikát Magyarországon, a 130-140 ezer elhunyt közül csak 182 esetben fordult ez elő, tehát hogy ez elenyésző, de előfordult, tehát ugye nem feltétlenül lehet ezt gondolni, hogy ez csak másokkal történhet meg, hanem ez előfordulhat, és akkor érdemes tisztában lenni azzal, hogy ezzel igenis a pikuach nefesnek a micváját az ember tudja képviselni, és emellett ezt teszi a legnagyobb cheszeddel, amikor már nem is úgymond rendelkezik tudatosan magáról, hanem még ezelőtt. Még ugye felmerült zárásként, ugye felmerült az a kérdése annak a jó embernek, akit ugye a sztori elején megkérdeztek, aki kitetovált Scheidburger eszegető zsidó, aki nem akarta felajánlani a szerveit, mert hogy a feltámadásnál akkor azok hiányozhatnak. Erre is, hogy válaszoljak, erre a felmerülő potenciális problémára, hogy ez nem probléma, sőt, még inkább úgymond kitüttetett szerepe lesz az eljövendő világban ennek az embernek, hiszen ha belegondolunk, mindazokra a sok igazra, akár a Soában, akár előtte, akik az életüket visszaadták az örökkévalónak. Hiszünk benne, hogy Hashem őket is teljes egészében vissza fogja hozni a halottak feltámadásakor. Tehát még inkább, ha valaki pikuach nefes, egy micva teljesítése közben teszi ezt, és szenved úgymond bár testi hiányt, hiszünk abban teljes hittel, hogy a Hashem, akinek végtelen hatalma, ki tudja egészíteni az ő teremtését úgy, ahogy már eleve megteremtette. Úgyhogy még annyival fejezném be a mondandómat, hogy bár sokan nem tudták magukról Magyarországon, hogy ők ezt a micvát úgymond implicit módon már teljesíthetik is, mert a magyar szabályozás az nem ilyen jellegű, mint az izraeli vagy az amerikai, hanem itt, ha másként nem nyilatkozik valaki egyértelműen, automatikusan szervadományozának minősül a jelenlegi törvények szerint, úgyhogy ez mindenkit érdemesít erre, hogy ezt a micvát úgymond tudja ezen keresztül teljesíteni, bár a pontos halachikus úgymond implikációi ennek a konkrét folyamatokat ismerve, ezt nyilván lehagyom a magyar rabbikarra, hogy ők véleményezzék ezt megfelelően, de élve a gyanúperrel, hogy rengeteg halakikus vélemény van ennek alátámasztására, lehet azt mondani, hogy ez egy micva lehetőség, amivel sokak potenciálisan rendelkeznek, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és átadom a szót a Tobinak.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm Lechbovics Kornél barátomnak a nagyon izgalmas előadását, nagyon izgalmas témát hoztál, és semmit nem vont le az értékéből ez a fajta technikai probléma, ebben én egészen biztos vagyok, és ismét bebizonyítottuk Rabbi Nachmannak a csodálatos tanítását, miszerint soha nem szabad feladni. És látjuk, itt van az eredmény, hogy meg tudtuk tartani ezt a tanítást, és nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Én is szeretnék egy rövid tanítást adni, én pedig a heti szakasszal kapcsolatban egy antiszemita ember bemegy a bárba, és látja, hogy ott ül 50 ember. És azt is látja, hogy a sarokban ott áll egy zsidó ember. Látja, hogy zsidó, mert a kipa a fején van, a cicesz lóg a nadrágjából, így nyilvánvaló számára, hogy ő zsidó. És nagyon mérges ezért, mert meglátta a zsidó embert, és fogta, és mindenkinek, mind az 50 embernek kért egy köritalt a számlájára. De kikötötte, hogy a zsidónak nem adhatnak. A bármen jön, kitöltötte mindenkinek az italt, és a zsidó csak mosolygott, és azt mondta, köszönöm. Erre az antiszemita ember még jobban mérges lett, és kért még egy kört mindenkinek. A bármen fogta, megint kitöltötte mindenkinek az italt. A zsidó ember megint csak mosolyog, és megint csak azt mondja, köszönöm. Nem tudta, hogy mit kezdjen, oda ment a pincérhez, és azt mondta neki, azt kérdezte tőle, te mondd, ez a zsidó, ez bolond? Mindenkinek kérek, csak neki nem, ő pedig itt mosolyog, és azt mondja, hogy köszönöm. Erre a pincér válaszol, ő a bárnak a tulajdonosa. Úgyhogy ennyit erről. Ebből a heti szakaszból talán az egyik legfontosabb dolog, amire tanít bennünket, hogy hogyan lehet ha van egy valakinek egy ellensége, van egy olyan ember, aki zaklatja, hogyan lehet ezt igazából kezelni. És hozza azt a csodát is, hogy hogyan lehet egy ellenségből barátot varázsolni. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz megérteni egyébként Jákobnak a hozzáállását Ézsauhoz, ahogy ő kezeli ezt a problémát. Hiszen úgy tűnik, mintha gyengeséget mutatna, mintha feladná önmagát. Márpedig a dzsungelben azt szokták mondani, hogy legyél farkas, ne legyél bárány, mert hogyha bárány van, bárány vagy, akkor megesznek a farkasok. Ott olyannak kell lenni, aki erős, aki bátor, aki támad, viszont ezzel ellentétben Jákob pontosan a másik úton ment. Nem ezen az erőszakos úton, annak ellenére, hogy mint tudjuk, általában békét nem gyengeséggel lehet elérni, hanem erővel, erőfitoktatással. Hogyha gyenge vagy, akkor egyszerűen eltaposnak. Az örökkévaló először erőt adott a zsidó népnek, utána pedig megáldotta békével. De a kérdés az, miért kell az oroszlánt felébreszteni? Hogyha van egy udvar, bemész, és ott van egy alvó kutya, akkor nem fogsz oda menni, bolond lennél felébreszteni azt a kutyát, hiszen nem tudod, hogy abból a csevegésből a végén hogy fogsz kijönni. Bolond lennél. Mégis Jákob ezen az úton ment. 34 év után, amikor hazaért Izraelbe, akkor élhette volna nyugodtan az életét. Ehelyett mit csinált? Felébresztette az oroszlánt. Angyalokat küldött Ézsauhoz. ezzel mindenképpen az alvó oroszlánt felébresztette. De vajon miért tette ezt? És egyáltalán miért csinálta azt, hogy egy pillanat türelmet kérnék szépen. Miért csinálta azt, hogy Jákob miért nevezte Ézsaut uramnak? Mint hogyha ő lenne a szolgája. Egyáltalán miért? És Jákob miért küldött ajándékokat Ézsaunak megvesztegetni? Miért félt tőle? És az is egy nagyon nagy kérdés, hogy mikor szabad hízelegni egy rossz embernek. Természetesen, hogyha valaki lop, és ezért dicséred, az nyilvánvalóan tilos. Viszont, hogyha csak úgy dicséred, azért, mert meg akarod adni neki a tiszteletet, akkor ez teljesen rendben van. De mielőtt ajándékot küldesz egy haragban lévő embernek, nagyon fontos, hogy először kérjél tőle bocsánatot. És utána az ajándékot. Jákob ősapánk át akarta adni az ajándékot Ézsaúnak, és nem akarta elfogadni. Mit csinált Jákob? Azt mondta, hogy te egy angyal vagy. Ez azt jelenti, hogy lehet ilyen dologban lehet hízelegni. Tilos hazudni, viszont vannak olyan esetek, amikor fontosabb, mint az igazság. Volt néhány tanítással ezelőtt, beszéltem erről, hogy nagyon fontos az igazság, viszont van néhány eset, ami felülírja. Ahogy a Kornél barátom is említette, az egyik ilyen az élet. Az élet mindennél fontosabb, az igazságnál is fontosabb. Ugyanúgy, hogyha családi békéről van szó, akkor ott is szabad feljavítani az igazságot. Fontosabb a családi béke, mint az igazság. És hogyha két ember között van valamiféle béke probléma, ott is fel lehet és föl kell javítani, ahogy itt Jákob is tette, és nagyon sikeresen tette. Jákob egyébként nem félt Ézsautól, hanem a spirituális érdemeitől félt. Ugyanis volt két dolog, amiben Jákob sajnos gyenge volt, és ettől félt. Az egyik dolog az a szülői tisztelet volt. Azt írják a bölcseink, hogy nem volt ember, aki jobban tisztelte volna a szüleit, mint Ézsau. És ebben Jákob gyengébb volt. A másik dolog, ami Jákobnál probléma volt, hogy egy testvérpárt vette feleségül Ráhelt és Leát. Igaz, hogy a Tóra adás előtt ez igazából nem volt tilos Huclárecben, Izraelen kívül, de Izraelben akkor is tilos volt. Így aztán, mikor hazaértek Izraelbe, ezért Ráhel azonnal el is hunyt. Nem lehetett, hogy két felesége legyen Jákobnak. Viszont volt egy nagyon érdekes dolog, hogy Jákob miért ragaszkodott annyira, hogy találkozzon Ézsauval. Volt valami titokzatos, mély dolog az ő kapcsolatukban. Itt szeretnék egy picit elmenni egy másik témához, egy magyarországi zsidó témához, ami egy kicsit fájdalmas a számunkra, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos erről is beszélni, mert ez is kell ahhoz, hogy megértsük ezt az egész történetet. Ez a téma mindenki számára ismert, Szegedi Csanád története. Mindenki tudja, hogy a náci pártban volt a második ember, és hogy a párttársai fedezték azt föl, hogy ő zsidó tulajdonképpen. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy óriási bűnöket követett el a népe és Izrael ellen. Ezt mindenki tudja, ez tény. Viszont jön egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Vajon mit mond az örökkévaló, hogy jár-e neki a megtérés lehetősége, a csúvá lehetősége? Tudom, a legtöbb magyarországi zsidó erre azt mondja, ezt nem lehet megbocsájtani. valahol ezt is meg lehet érteni, ezt a véleményt, viszont az örökkévaló, ő nem ember. Ő máshogy látja a dolgokat. És ő azt mondja, hogy jár neki is a lehetőség. Nem tudni, hogy fog-e élni vele, de jár neki is a lehetőség az, hogy csúvát csináljon, az, hogy megtérjen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ézsau rossz ember volt. Viszont mégiscsak Jákobnak volt a testvére, és Izsáknak volt a fia. Így aztán Ézsaúnak negatív feladata volt ebben a világban, viszont Jákobnak az volt a feladata, hogy megpróbálja őt jó útra terelni. Vannak emberek, nagyon sok ember van, akiknek a jellemvonásai, a személyisége olyan, mint Jákobé. És vannak olyanok, akiknek olyan, mint Ézsaúé. Miért? Mert az örökkévaló ilyen világot teremtett. Vannak jobb emberek, és vannak kevésbé jobb emberek. Viszont Jákobnak nagyon fontos feladata volt megpróbálni jó útra terelni, a helyes útra terelni Ézsaút. És hogyha valamikor az életben valakinek van ilyen lehetősége, hogy valakit jó útra tereljen, vagy akár, ugyebár azt szeretnénk, hogy minél több ember közelítsen a hagyományainkhoz, akkor az egyik legfontosabb dolog az az empátia. Ez a legfontosabb, az empátia, hogy empátiával közelítsük meg az embert. Ezt csinálta Jákob is. Többször is addig meghajolt Ézsau előtt, míg a végén összeölelkeztek, és megpuszilták egymást, ahogyan azt a testvérek teszik. Ez volt a vége. Ebből azt kell megtanulnunk, hogy minden ember felé szeretettel és empátiával kell, hogy közelítsünk. Igen ám, de van itt még egy érdekes kérdés. Vajon miért kellett Jákobnak Ézsaut uramnak nevezni, mint hogyha a szolgája lett volna? Nagyon sok ember van, akinek nagyon sok energiája van, és nem tud mit kezdeni vele. Ezek az emberek általában hatalmas erővel rendelkeznek, érzelemmel, érzékekkel, tehetséggel, de valójában összetört emberek. Ezek az emberek a lelküket nem találják, a lelkük a helyét. És így volt ezzel Ézsau is. És mégis miért nevezte uramnak Jákob Ézsaut? Mert tudta azt, hogy Ézsaunak a lelke egy magasabb spirituális világból érkezett. És tudta azt, hogy nagyobb potenciális lehetőség volt benne, mint Jákobban. Éppen ezért meg kell értenünk, hogyha valamikor is úgy érezzük, úgy látunk valakit, mintha Ézsau lenne, rossz ember lenne, nem szabad elengedni. Nem szabad őt a családból kidobni. Ő is a miénk, ő is a testvérünk, hanem meg kell próbálni mindent megtennünk empátiával, szeretettel, hogy jó útra, helyes útra térjen. A Midrás azt írja, hogy Jákob utána is tartott kapcsolatot Ézsauval. Küldött neki ajándékokat. Mikor küldött neki ajándékokat? Az ünnepek alkalmával, ünnepek előtt. Pészakkor, Pészak előtt a megfelelő ajándékokat, amit Pészakra szoktak küldeni, Szukot előtt a megfelelő Szukotra fontos ajándékokat, amit használnak. Úgyhogy tulajdonképpen Jákob megértette azt, hogy mennyire fontos, hogy ne engedje el Ézsaut, és ne taszítsa ki a családból, és mindent megtegyen azért, hogy vissza hozza őt. Egyébként, amikor találkoztak, akkor Ézsau megérezte, amikor összeölelkeztek, akkor megérezte, hogy ő hova tartozik, hogy milyen családból jött. Ez is egy nagyon fontos dolog volt. De a legfontosabb az az empátia, az a szeretet. Csak ezen az úton lehet valakit jobb útra terelni. Sokszor vannak ilyen megpróbáltatásaik az embernek, és nem mindig a legjobb utat válasszuk. Mindig tudnunk kell, meg kell tanulnunk ebből a heti szakaszból, hogy ez az egyetlen útja annak az empátia és a szeretet ahhoz, hogy egy másik embert jó útra tereljünk. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna erről a heti szakaszról elmondani nektek, és még egyszer nagyon szépen köszönöm Lebovics Kornél barátomnak, hogy elfogadta a meghívásomat, nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, és kívánok neked, feleségednek, mindenkinek jó egészséget Izraelben, Petah Tikvában, sok sikert az ottani életetekhez, én biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz, és további sok sikert a tanításokban, a Rabbi Nachman tanításaiban, Lefkovics Kornél barátommal együtt, a Vodát Kódes, szent munka, amit csináltok, és nagyon sok sikert kívánok hozzá. És mindenkinek azt javaslom, nagyon nehéz időszakot élünk, ezt azért mindenkinek tudnia kell, és érzi mindenki, és pont ezt az időszakot kell véleményem szerint kihasználni arra, hogy a lelkünket erősítsük, hogy spirituálisan erősödjünk, hiszen az az egyetlen egy módja van, hogy ezt a nehéz időszakot minél könnyebben át tudjuk vészelni. Éppen ezért javaslom, minél kevesebb híreket, minél kevesebb híradót nézzetek, és hallgassatok, mert az nem tesz jót a lelketeknek. És javaslom, minél több tanítást, hallgassatok, nézzetek, olvassatok olyan dolgokat, olyan oldalakat, ahol mindenképpen jót tesz az embernek. Hívjatok föl valakit, akire úgy gondoljátok, hogy szüksége van rátok. Egy telefonra, egy beszélgetésre, meg fogjátok látni, hogy milyen jót tesz ez a ti saját lelketeknek. És ez azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben az időszakban, és javaslom, hogy mindenkit, akiről említést tettem itt, akik voltak már a vendégeim, igenis a tanításaikat kövessétek, nagyon érdekes, ma hála Istennek érdekesebbnél érdekesebb dolgok vannak, tanítók minden oldalról, és azt gondolom, ez a legjobb. Itt például a Zsidó Virtual Education Magyar Hidabrút oldalán mindenki elfér. Mindegy, hogy hova tartozik, azt gondolom, ez az egyik legfontosabb dolog, és mindenkit kövessetek a tanításaikat, ez nagyon-nagyon fontos dolog. És azt is javaslom, hogy kövessétek a Zsidó Virtual Education Magyar Hidabrút oldalát, ahol egy nagyon érdekes sorozat van, a tudomány és a Tóra kapcsolata, ahol bebizonyítja a tudomány a technológia fejlődésével, hogy bizony a Tórában minden, ami le van írva, az úgy is van, az mind igaz. Hiába próbálták mindig is, és próbálják megcáfolni a Tóra igazságát, pont az ellenkezőjét érik el ezzel. Jövő héten csütörtökön kezdődik Hanuka, és itt lesznek minden nap meglepetés vendégekkel, megpróbáljuk a Hanuka fényét elvinni minél több otthonba, és meglepetés vendégekkel készülök, úgyhogy legyetek itt velem, minden nap lesz egy meglepetés vendég. Ezen kívül először elárulom nektek, hogy lesz még egy nagyon izgalmas sorozat, talán a legfontosabb. Mert abból lehet megérteni a legjobban mindent. Az a sorozat arról fog szólni, hogy vajon most a messiási időket éljük-e vagy sem, vagy mikor, miből látjuk, milyen jelei vannak a messiási időszaknak, és mi lesz utána. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon izgalmas sorozat lesz, úgyhogy maradjatok itt velem, velünk, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, Kornél, azt, hogy elfogadtad a meghívásomat, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és látod, semmi nem tud, semmilyen technológia nem tudott bennünket kinyírni. Végigcsináltuk, amit elterveztünk, köszönjük mindenkinek, akik velünk maradtak. Kívánunk mindenkinek szép estét, jó éjszakát, jó egészséget, vigyázzatok magatokra. Sziasztok, bye!
Köszönjük, viszlát!